Ugye a járványgörbe, ami az új fertőzött számoknak a hétnapos mozgó átlagát jelenti, abban látunk egyfajta pozitív fordulatot, most már ötödik napja csökken az új fertőzött számokból számítható trend.
Rendkívüli terhelés alatt vannak az állami kórházak koronavírus osztályai, de ami ennél is rosszabb, egyelőre nem úgy tűnik, hogy a következő hetekben javulna a helyzet. Hivatalos adatok nincsenek arra vonatkozóan, hogy pontosan hol van az egészségügyi ellátórendszer teherbíró képességének felső határa, és a kormány sem közöl fontos számokat a helyzet megértéséhez. A rendelkezésünkre álló számok alapján azonban azt mondhatjuk, hogy a rendszer már túlcsordult, nem véletlenül érkeznek a segélykiáltások az intézményekből. Sziasztok, ez itt a Portfolio Makro podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban a Portfolio Makro elemzője, lapigazgatója Csiki Gergely. Szia Gergő!
Sziasztok!
Azt rögtön mondjuk el, hogy a beszélgetés március 31-ének délutánján rögzítjük, úgyhogy az ehhez viszonyított tudásunkat tükrözi, és az első három hónap számait tudjuk nektek prezentálni, és hát igyekszünk a lehető leginkább napra készeknek lenni, de az igazság, hogy ez nem olyan egyszerű, mert sok számot nem tudunk, és sok adat nem áll rendelkezésünkre. Rögtön ezzel is kezdenék, Gergő, hogy mik azok a számok, amikre igazán szükségünk lenne, és miért lenne rájuk szükségünk?
Ugye, amit ismerünk, az a kórházban ápoltaknak az összesített száma, valamint a lélegeztetőgépen lélegeztetésre szoruló betegek száma napi szinten az összesített adatot közli a sajtóközpont, a koronavírus sajtóközpont, és ebből mi egy napi változást szoktunk még számolni. Ez az, ami rendelkezésünkre áll, ha meg akarjuk állapítani, hogy a kórházi helyzet most hogyan néz ki a járvánnyal összefüggésben. Olyan adatokat viszont nem tudunk, hogy egyébként mennyien szorulnak intenzív osztályos ellátás, hogy ez egy bővebb szám a lélegeztetetteknél, és a kórházban ápoltaknál egy szűkebb szám, hogy ezek a jellemzően súlyos tüneteket, súlyos betegséglefolyást elszenvedő betegekről van szó. Ezeket néha megkérdezéses alapon kormányinfón árulja Gulyás Gergely. Tavaly ősszel a második járványhullámban háromszor sikerült ezt az adatot megtudni a sajtónak. Idén a harmadik járványhullámban, ami ugye sokkal erős teljesebben tombol, mint a második, eddig egyszer tudtuk meg ezt az adatot, amiből lehet következtetni egyébként, hogy az intenzív osztályos kapacitások, amelyek egyébként a legfontosabb korlátja a kórházi ellátásnak, vagy a felső határát jelzi, arról csak egyszer kaptunk képet. És ezért nagyon fontos lenne ezt rendszeresen publikálni, hogy a kórházak telítettsége, ugye, ami az intenzív osztályos számokat jelzi, hogyan alakul időben, és ezt látnak az emberek. Ez arra is lenne jó, hogy látnak az emberek, hogy mennyire túlcsordult már a kórházi rendszer, akkor az önmagában lenne üzenetértékű a lakosok számára.
Akkor egy kicsit menjünk már bele ezekbe a számokba, most azokba, amiket tudunk, vagy nem tudunk, vagy következtetni tudunk, vagy besléseink vannak, vagy esetleg valamilyen másodlagos forrásból szereztük meg őket. Azt lehet-e tudni, hogy miért vannak most ennyien kórházban is, és miért halnak meg ennyien? Ugye itt szakértők az elmúlt hetekben különféle okokra vezették ezt vissza, de általánosságban minek tulajdoníthatóak ezek a tragikus és szomorú adatok?
Ugye sokkal gyorsabban futott fel a járvány harmadik hulláma, és ez sokkal erőteljesebben le is csapódott a kórházi ápoltak számában, ami egyébként a szerdai adatközlés szerint 12.346 felett van, és egyébként azt még tudjuk a múlt hétről egy ilyen félig elejtett kép alapján, amit egy operatív törzs ülésről betítettek ki a Facebook oldalon, a kormány Facebook oldalán, hogy még körülbelül 1500 ember fekszik a kórházakban, vagy a kórházakban, akik koronavírus gyanúsak, tehát még nem megerősített esetek. Tehát nagyjából egyébként összeadva a két számot 14.000 ember lehet most jelenleg a kórházakban, ami egyébként összecseng néhány héttel ezelőtt Orbán Viktornak az előrejelzésével, amikor is azt mondta, hogy 14-15.000 kórházi ápolt lesz a teteje a harmadik járványhullámnak az általa felkarolt és általa követett járványügyi kutatók előrejelzése szerint. Tehát most egyébként itt vagyunk ezen a csúcson. Azt lehet tudni, hogy ezt a felfutást, a járvány harmadik hullámának látványos felfutását és ezzel a kórházi esetszámok felfutását is elsősorban a brit variáns, a sokkal fertőzőképesebb brit variáns okozta, és azóta az elmúlt hetekben megjelentek már tudományos kutatások arra vonatkozóan, hogy ez a variáns már halálosabb is, és súlyosabb lefolyást is okoz a betegeknél. Ez okozza azt, hogy sokkal nagyobb terhelést kell elviseljen az egészségügyi ellátórendszer, és ezen belül is az intenzív osztályos szakápolók, amelyek ténylegesen a rendszer korlátját jelentik, mármint létszámukban.
Itt, amikor másodlagos információ forrásokról beszéltünk, vagy beszéltem az előbb, akkor arra is gondoltam, hogy aki figyelmesen követi a híreket, azért az elmúlt egy-két hétben találkozhatott olyan nyilatkozatokkal, amik hát eléggé negatív felhangúak, sőt mondhatnánk, hogy ijesztőek is. Konkrétan orvosok, kórházigazgatók szólaltak meg, akik azért elég fajsúlyos tényeket állítottak arról, hogy pontosan mi is történik most a kórházakban, de azt lehet-e tudni például ezeken a nyilatkozatokon túl, hogy mennyire van most határán a működésének az egészségügyi ellátórendszer? Például mi alapján merjük azt állítani, hogy ez túlcsordult ez a rendszer, és mi alapján tudjuk azt mondani, hogy a következő hetekben sem fog enyhülni a helyzet?
Így van, nagyon jól mondtad, hogy háttérinformációk vannak, valamint kevés olyan orvos, az intenzív osztályon dolgozó és nap mint nap a betegek életéért küzdő orvos nyilatkozhat, akik hiteles információt szolgáltatnak a helyzetről, de egyébként van néhány, főleg ugye a Magyar Orvosi Kamara részéről, de vannak név nélkül nyilatkozó szakemberek is, akik leírják az egyes kórházakban uralkodó állapotokat, és az elmúlt hetekben ez egyre intenzívebb és egyre gyakoribbá vált, és ez is arra utal, hogy egyre több intenzív osztályon, egyre több kórházban súlyos a helyzet. Egyébként pedig néha, ahogy említettem, akár az operatív törzs egy-egy képén, fényképén található plusz adatból, valamint egy-egy kormányinfó plusz tájékoztatásából lehet leszűrni azt, hogy mi is a valós helyzet. A pontos helyzet megítéléséhez egyébként arra lenne szükség, hogy jelenleg hány intenzív szakápoló áll rendelkezésre. Ugye nem a lélegeztőgépek száma és az ágyak száma határozza meg azt, hogy hány beteget lehet jó minőségben, megfelelő minőségben a szakmai előírásoknak megfelelően ellátni, hanem az, hogy egy-egy szakápolóra hány beteg jut. Ugye az elvárások, vagy a szakmai protokollok egy intenzíves szakápolóra 2-3 beteg juthat, és van olyan kórház, ezt tudjuk már hetek óta, hogy ahol 5-6 beteg is jut egy-egy szakápolóra, ebből logikusan következik az, hogy nem kap akkora figyelmet és időráfordítás az a beteg, az intenzív osztályon fekvő, akár lélegeztetett beteg, mint egyébként normális ellátás körülmények között megkaphatna. Ezért is mondja, hogy az is igaz egyébként, hogy amit a kormány szokott kommunikálni, hogy mindenkinek jut ellátás, hiszen intenzív ágyakból, lélegeztőgépekből van még rendelkezésre álló tartalék a hírek szerint, viszont az a figyelem, amit egy intenzíves szakápoló egy betegre le tud kötni, az egyre inkább csökken, ahogy telítődnek az ágyak, és egyre többen lesznek bent. Jól bemutatja a kórházi állapotokat, hogy mivel egyre több beteg szorul ellátásra, és a szakszemélyzet, az intenzív szakápolók száma nem nő egyik pillanatról másikra, egyre kevesebb ápoló jut egy-egy betegre, és ezért emiatt valószínűsíthető, hogy romlanak ezeknek a betegeknek a túlélési arányai. Nem csak az újonnan bekerülő betegek túlélési aránya és túlélési esélye romlik, hanem a már bent lévő betegeknek is az esélye, hiszen egyáltalán nem jut ugyanaz a figyelem és ugyanaz az időráfordítás ezekre a betegekre, mint egyébként egy normál időszakban, amikor nem fut fel ilyen mértékben a járvány.
Az elmúlt hetekben megjelent egy hasonlat, ha jól emlékszem, akkor az Ózdi kórház vezetője hasonlította az ottani helyzeteket a tavalyi bergamói helyzethez, és aztán néhány nappal ezelőtt Kásler Miklós miniszter is fölhozta Lombardiát, igaz, ő pont ellenpéldaként mutatta be az észak-olaszországi tavalyi helyzetet, de szerinted össze lehet hasonlítani a tavalyi lombardiai, bergamói helyzetet a mostani magyarországi helyzettel? Lehet ilyen párhuzamot vonni egyáltalán? Erre vonatkozóan például lehetnek adataink?
Azt mondhatjuk, hogy részben biztosan lehet párhuzamot vonni, valószínűleg a bent dolgozó, egészségügyi dolgozók ezt így élik meg, olyan mértékű a terhelés. Másrészt pedig nem lehet, ugyanis a Bergamóban az volt az egyik ilyen lényeges nehézség, hogy nem volt hol elhelyezni már a betegeket. Ugye nálunk ilyen sosem lesz, mert folyamatosan új és új kórházi intenzív termeket, osztályokat alakítanak át, akár meglévő normál betegellátás terhére. Ugye itt azt ne felejtsük el, hogy ahogy fut föl egy koronavírus járvány, és az intenzíves ellátások száma az egyes kórházakban, úgy jut egyre kevesebb kapacitás, és korlátozó van a normál ellátás, a normál betegellátás. Ugye róluk eddig nem is beszéltünk, hogy ők, ezek a betegek azzal, hogy később jutnak csak ellátáshoz, milyen életkilátás romlást szenvednek el. Egyébként, amit mondanak a kórházak, egyes kórházak, ahogy mondtam, belülről egyes szakdolgozók valószínűleg ugyanúgy élik meg azt a helyzetet, amit egyébként Olaszországban láttunk, csak ilyen képsorok nem jöhetnek ki a kórházakból, ugyanis nem forgathatnak a sajtóképviselői, egyáltalán nagyon ritkán jutnak be az ilyen intézményekbe.
Hogyha magukat a következményeket nézzük, ugye most azt tisztázzuk, hogy mindketten úgy gondoljuk, hogy szerintem úgy gondoljuk, hogy azért hihetetlen áldozatos munkát végeznek az orvosok és a szakszemélyzet és az ápolók a kórházakban. Nem erre vonatkozik a kérdésem, hanem magára az, hogy a nagyszámok törvénye alapján azt ki lehet jelenteni, hogy a rendszer túlterheltségének, túlterhelésének lehetnek olyan következményei, hogy a betegek életesélyei romlanak? Ezt a nagyszámokból ki tudjuk következtetni, vagy ki tudjuk jelenteni?
Így van, erre becsléseket lehet adni, ugye, mert ahogy az elején beszéltük, nem állnak rendelkezésünkre hivatalos adatok, amit főleg a időben le lehetne követni, hogy az egyes intézmények terhelése, vagy regionális terhelése hogyan alakult. Azt tudjuk, ez a múlt heti, egy héttel ezelőtti állapot, hogy 1784 fő fekszik az intenzív osztályokon koronavírus fertőzéssel összefüggésben. És arra van egy becslésünk, legalábbis én készítettem, hogy ilyen 500-600 fő körül van azok létszáma, akik szintén intenzív osztályokon fekszenek, de nem koronavírussal összefüggésben, más betegséggel, balesettel összefüggésben. Ugye van egy normál alapvető terhelése is az egészségügyi rendszernek, járvány és COVID időszak nélkül is. Az elmúlt egy-két évben megnéztem a havi adatokat, és jellemzően ilyen 60-70%-os kórházi ágykihasználtság mellett volt 500-600-600 fölötti intenzív osztályon ápolt beteg. Hogyha ezt a kettőt összeadjuk, akkor 2200-2300 beteg feküdhet becsléseink szerint a magyar kórházak intenzív osztályán. Ugye ez a múlt heti állapot azóta kicsit növekedett a lélegeztetőgépek képen lévő betegeknek a száma, és valószínűleg emiatt az intenzív betegellátásra szoruló betegeknek a száma is növekedett. A legutóbbi adat a kórházi lélegeztetőgépek képre szoruló betegek számára 1492 fő. Múlt héten, amikor csináltam ezt a becslést, akkor 1467 fő volt, tehát múlt hét óta is növekedett a lélegeztetésre és váradon az intenzíves kezelésre szorultak száma, tehát ez a 2200-2300 fős betegállomány az inkább egy alsó becslés, és közben, ahogy beszéltük, a szűk keresztmetszetet az intenzív szakápolók jelentik a kórházakban, ami egyes becslések szerint tavaly voltak 2000 ilyen szakápoló, azóta az egészségügyi szolgálat jobb viszonyi életbe lépése és egyéb tényezők miatt egyes becslések szerint ez a létszám 1500 és 1800 főre csökkent. Tehát az elmúlt hónapokban még veszítettünk is egészségügyi dolgozókat, veszített a rendszer. És ebből lehet számolni egyébként, hogy ők mondjuk a 8 órában dolgoznak, és egy időben mondjuk két vagy három beteget láthatnak el, akkor az ő kapacitásuk mondjuk ilyen 1800-2000 beteg egyszeri intenzív osztályon fekvő beteg egyidejű ellátására elegendő. Nyilván azt jelenti, hogy ebből a két számból, ha összehasonlítjuk, hogy már most túlcsordult a rendszer. Ezt nyilván úgy tudják kezelni ezt a helyzetet minden egyedi intézményben, ahogy említetted is, hogy minden tőlük tehetőt megtesznek annak érdekében, hogy minél jobban ellássák a betegeket, mind a figyelem, mind pedig az idői ráfordítás tekintetében, ugyanis valószínűleg nem 8 órákat dolgoznak az ott lévő szakápolók, hanem 12 vagy még annál is többet, 12 órát, vagy még annál is többet egy-egy nap, és így lehet ugye széthúzni, szétnyújtani a rendelkezésre álló szakápolói kapacitást, akár azt úgy is, hogyha felszorozzuk ezeket a számokat, mondjuk egy ilyen 2500-2700 intenzíves beteg egyidejű ellátására. De ugye, ahogy említettük, ennek nyilván az a következménye, hogy az időráfordítás és az a rendelkezésre álló szakápolói kapacitás egyre több betegen oszlik meg, és a szakápolók figyelme és ideje egyszerűen szétaprózódik, és várhatóan, bár mindentől tehát megtesznek, nem olyan minőségű ez a fajta ellátás, mint hogyha csak mondjuk 1200-1300 beteg feküdne fele ennyi az intenzív osztályokon.
Most itt ugye az új negyedévet kezdünk, és hát most ért véget az első negyedév, úgyhogy ezért is talán egy kicsit választó vonalhoz érkezünk, legalábbis a naptár szerint. Lehet-e látni bármit itt a kilátásokkal kapcsolatban a kórházi számokat tekintve? Például láthatjuk-e azt, hogy mondjuk meddig marad a terhelés, vagy meddig lesz ilyen extrém terhelés, esetleg növekedhet-e még ez a terhelés a következő hetekben, és hát meddig kell még a határ felett teljesíteni a kórházi rendszernek?
Ugye nem véletlenül választottuk talán ezt az időpontot a mai beszélgetésre, mert a mai adatokból már lehet látni azt, hogy a járványügyi helyzet óvatosan is és lassan is, de javul. Úgy néz ki, hogy a harmadik járványhullám elérte a tetejét, ugye a járványgörbe, ami az új fertőzött számoknak a 7 napos mozgó átlagát jelenti, abban látunk egyfajta pozitív fordulatot, most már 5. napja csökken az új fertőzött számokból számítható trend, és azt mondhatjuk, hogy ez a fajta trendfordulás a járványügyben 2-3 héttel később csapódik le a kórházban ápolt betegek számában, ami azt jelenti, hogy még 2-3 hétig kell hasonló szinten teljesítenie az egészségügynek, tehát 2-3 hét megfeszített tempójára van még szükség, és ezt követően egyébként nyilván elkezd lecsorogni a járványhelyzet is javulni a kórházban is a helyzet, de nyilván azért ne felejtsük el, hogy ez a fajta még magas platózás, ez ugyanúgy nehéz helyzetet okoz a kórházakban, és tartósan fenn kell tartani ezt a megfeszített munkát.
És mi történik akkor, hogyha még több beteget kell felvenniük a kórházaknak? Ugye azt már említetted, hogy ágyból jó eséllyel mindig lesz új és több, tehát ágykapacitás az úgy tűnik, hogy lesz elég, és erre határozott kormányzati szándék is van, ha jól emlékszem, már a kezdetektől fogva, de a humán erőforrással hogy állunk, honnan lehetne még szerezni esetleg? Gondolok itt arra például, hogy a magánegészségügyből lehetne átcsoportosítani a szakdolgozókat?
Igen, a kormány a rendeleteknek köszönhetően megadta magának a lehetőséget, hogy minél nagyobb mértékben bővítse a rendelkezésre álló humán erőforrást, hogy a rezidenseket, medikus hallgatókat már bevonta az ellátásba, önkénteseket is, ugye az Országos Kórházi Főigazgatóság központilag szervezett és gyűjtött önkénteseket. A mai információk szerint már 800-an segítik az egészségügyi dolgozók munkáját. Itt arra kell gondolni, hogy nem intenzív szakápolói feladatokat látnak el, hanem amit ők nem tudnak ellátni. Más ápolói, segédápolói, akár a betegek sétáltatására gondolunk, akár a betegek itatására odafigyelni, hogy rajtuk van a maszk, a lélegeztetőgép, ez plusz figyelmet tud adni a betegeknek. Ezt már most mozgósította a kormány, és ahogy említetted, megad magának még két lehetőséget a kapacitások, humán erőforrás kapacitások növelésére. Részben a szakrendelői állomány bevonását is, a háziorvosokra gondolok itt, valamint a magánegészségügyben dolgozók bevonását is lehetővé tette egy bő 3 héttel ezelőtt megjelent rendeletével, sőt nem csak a magánegészségügyi szolgáltatók humán erőforrásának bevonását tette lehetővé, hanem az intézményeik, ingatlanjaik és ingóságaik bevonását is. Tehát úgymond humán erőforrás, ahogy a kormány szokta mondani, szintén nem lehet akadálya, de nyilván ez a humán erőforrás, bár egészségügyi dolgozó, azzal szaktudással, mint egy egészségügyi szakdolgozó, szakápoló, intenzíves szakápoló nem rendelkezik.
Az elmúlt hetekben történt még egy érdekes dolog, amit sokan emblematikusnak gondolnak. Több kórház is arra kérte azokat, akik szeretnének segíteni, hogy önkéntesként dolgozzanak náluk. És igazából erre lennék kíváncsi, hogy te mit gondolsz arról, hogy laikusok, akiknek semmilyen egészségügyi végzettsége nincs, egy néhány órás képzés után tudnak-e érdemben segíteni egy kórházban? Illetve azok, akiknek valamilyen egészségügyi végzettsége van, korábban mondjuk végeztek, nem tudom, egészségügyi szakközépiskolát, de soha nem dolgoztak kórházi ellátásban, vagy mondjuk fogorvosok, számtalan más lehetőség van itt, esetleg nyugdíjas dolgozók, ők mennyire tudnak segíteni jelen helyzetben? Tehát a teljesen laikusok és a valamilyen egészségügyi végzettséggel rendelkezők bevonása az mennyire jó ötlet szerinted?
Beszélgettem kórházi forrásokkal erről, és egyébként azt mondták, hogy mindenkinek meg tudják találni a helyét, tehát érdemi segítséget tudnak adni, mikor nem is intenzív szakápolói tudást, hanem azt a fajta plusz humán erőt tudják biztosítani, amire a betegeknek, akár nem az intenzív osztályon fekvő betegeknek, de szükségük van, de akár akiknek mondjuk nincs egészségügyi végzettsége, azok pedig az adminisztrációban tudnak segíteni, ugye minden olyan felszabadított munkaóra, amivel nem ezt kell eltölteni az orvosnak, az rámehet, ráfordíthatja a betegekre, így javulhat akár az a fajta ellátás minősége, ami egyébként a plusz humán erőforrás bevonása nélkül nem valósulna meg.
Hát meglátjuk, hogy szükség lesz rájuk a következő hetekben, hónapokban. Azért szerintem sok itt a kérdés még, és hát egy óriási küzdelem zajlik a kórházakban, úgyhogy szerintem, amit mi tehetünk, az, hogy megköszönjük azoknak a munkáját, akik most is tartják a frontot, és 12, 14, 18 órában dolgoznak a betegágyak mellett. És hát Müller Cecília mai nyilatkozatához kapcsolódva talán mi is azt mondhatjuk, hogy mindenkinek a saját felelőssége is az, hogy ne kerüljön kórházba, úgyhogy a hallgatóinkat is arra kérjük, hogy ha tudnak, akkor vigyázzanak magukra is, és kerüljék a zárt tereket, és a tömeget, és a közösséget. Gergely, köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem folytatjuk még a témát a következő hetekben. A hallgatóinak köszönjük a figyelmet, és ahogy már megszoktátok, arra szeretnélek kérni titeket, hogy kövessetek be minket a csatornáinkon, Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is. És természetesen a témát azt folyamatosan követhetik a portfólió hasábjaink. Köszönjük a figyelmet!
Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!